Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Sákramentumát, ami megváltunk, az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetési igéket olvasom a Máté Evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzád, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval válaszolj. Azt kérdezem először, akarod-e, hogy a Szent Keresztség által tagja légy a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak? Ha így van, feleld, akarom. Ígéred-e, hogy mostantól kezdve úgy igyekszel élni, hogy mi megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust megismerhesd, és benne vetett hitedről majd a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt vallást tehess? Ha így van, feleld, ígérem. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztjén hitünkről, és mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, igédnek azt a csodálatos kijelentését és ígéretét, hogy örökké való szeretettel szerettél bennünket, ezért terjesztett ki reánk a te irgalmasságodat. Köszönjük, Urunk, hogy aki hozzád közelebb lép, aki téged keres, azt te ki nem veted, el nem távolítod magadtól, hanem kegyelemmel, irgalommal és szeretettel fogadod. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy mindent a te megelőlegzett szeretetedből kaptunk. Így kaptuk az életünket, az életünk minden pillanatban való megtartatását, sok-sok áldást, segítséget, erőt, lelki kincseket. És köszönjük, hogy megelőlegzett szeretetedből van örök üdvösségünk és bűnbocsánatunk, Köszönjük Krisztus golgotai áldozatát, az ő értünk vállalt kereszt halálára, értünk kihullott vérére utal az a keresztvíz, amely a homlokunkra hullott, hullik. Köszönjük, Urunk, hogy felnőtt testvérünk életében elérkezett ez a pillanat, hogy megállhatott a te színed előtt, és elfogadhatja a te kegyelmedet és könyörülő szeretetedet. Arra kérünk téged, Urunk, hogy miközben kívülről a homlokán a keresztség víze mintegy megpecsételi, elpecsételi őt, a közben lelked által az ő lelkében tedd bizonyossá őt, hogy örök szövetséget kötöttél vele Krisztusban, megáldod őt, és soha el nem hagyod. Az üdvösség az örök élet szövetségéről tedd bizonyossá őt, lelked által a Krisztus érdeméért. Amen. Gyere, pici, hagyd meg a fejedet, pici. Zsuzsanna, Piroska, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr ez ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr ez ő orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, és keressük meg a 165. dicséretünket, és énekeljük annak az első három versét. A 165. dicséretünk így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, melyet lelkünk épülésére az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből olvasok, a 20. verssel kezdődően a fejezet végéig, a 25. vers végéig. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek őhozzá, és Blastust, a király kamarását megnyervén békességet kértek, mivel hogy az ő tartományok a királyéból élelmeztetett. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szólott hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megverte Heródest az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és férgektől megemésztetvén meghalt. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saulus pedig visszatértek Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, és maguk mellé vették Jánost is, kinek mellékneve Márk volt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára, igéjére jöjjetek feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. A te igédből tudjuk, Urunk, hogy abban a csodálatos mennyei világban szüntelenül zajlik egy szent liturgia, örök Isten tisztelet, ahol angyalok, teremtett lények, és a te megváltott e földi életből már elköltözött gyermekeid szüntelenül dicsőítenek és imádnak téged. Köszönjük, Urunk, hogy minden vasárnapi egybesereglésünk, Isten tiszteletünk, bekapcsolódás ebbe az örök, tökéletes, csodálatos Isten tiszteletbe. Köszönjük, hogy miközben mi itt imádkozunk, egyé lehet a szívünk azokkal a hitben elment szeretteinkkel, akik odaát imádnak téged és imádkoznak hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy minden Isten tisztelet lehetőség arra, hogy mennyei erőket vegyen az életünk, e világi és sokszor ördögi erőkkel való harcainkhoz. Urunk, sokkal több a terhünk annál, mint hogy nélkülözhetnénk a mennyei erőt, a tőled való látást, világosságot, bölcsességet. Úgy vagyunk most előtted, mint gyermekeid, hogy a bűneinkre bocsánatot kérünk, tudva, hogy könyörülő és irgalmas Isten vagy. Úgy vagyunk előtted, mint gyermekeid, akik várjuk tőled az atyai szót, amely mögött mindig a szeretet, a féltés, a segítés van. Urunk, kérünk téged, szent lelked által tedd élővé, nekünk szólóvá te igédet. Taníts bennünket, hogy bölcsebbek lehessünk, és így járhassuk földi életünk útját. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy a magunk gondolataitól eljussunk a tiédig, a magunk ötleteitől eljussunk odáig, hogy meglássuk, hogy te mit akarsz általunk és velünk cselekedni. Itt vagyunk, mint gyermekeid, teljes bizalommal, és itt vagyunk, mint szolgáid, az engedelmesség készségével. Szólj, Urunk, halljuk, és akarjuk a szívünkbe zárni a te szabadat. Krisztus nevében kérjük, hallgass meg bennünket, Istenünk. Amen. A 226. dicséretünk második versét énekeljük, gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent igédnek. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetében a 21. verssel kezdődően. Egy kitűzött napon pedig Heródes király ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megverte Heródest az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hadd mondjam meg őszintén, hogy nagyon sokat vívódtam az elmúlt napokban, hogy ezt az igét hozzam-e ide elétek. Bár a Bibliaolvasó kalózunk szerinti napi újszövetség igénk ez, de hát a nagyon rövid ige szakasz döntő többsége nem éppen olyan szívderítő és lelket építő történet. És sokat vívottam tényleg, hogy ne keressek egy másik igét. Annyi csodálatos, ennél mélyebb, szívet örvendeztetőbb, nagyobb üzeneteket hordozó történet van a Bibliában. Úgyhogy vívottam, hogy vajon a napi igét hozzam-e. Aztán végül mégis úgy döntöttem, hogy próbáljuk együtt azért megkeresni ennek az igének az üzeneteit. Ne kerüljük ki ezt az egyébként hát nem túl szívderítő történetet. És minél többet gondolkodtam erről a történetről, annál inkább megértettem, hogy nagyon aktuális üzenetei vannak ennek a történetnek. Nem lesz ez könnyű lelki eledel, de időnként nehezebb lelki eledelekkel is tápál bennünket az Isten. És úgy gondolom, hogy időszerű is sok vonatkozásában ez a bibliai szakasz. Rögtön hadd fogalmazza meg az első üzenetét ennek a különös, nem túl szép történetnek. Az első üzenet így szól, hogy az istentelen hatalomnak előbb-utóbb az Isten megállt parancsol. Mi hisszük és valljuk a Szentírás alapján mindenek előtt, de visszatekintve a világ és az egyház történelmére, hogy Isten ura ennek a világnak és a történelemnek is. Nem igaz az az egyébként pogány gondolat, hogy dualista a világ hatalmi rendszere, vagyis két egymással egyenlő, egyenrangú hatalom, a jó és a gonosz, az Isten és a sátán, mint két egyenrangú hatalom, mint egy birkózik, küzd egymással, és aszerint lesz jobb vagy rosszabb a világ élet, hogy melyikük kerül a másik fölé. A Biblia alapján egy ura van ennek a világnak, aki teljes hatalommal, ellenőrzés és uralma alatt tartja azt, akit így nevez a Biblia, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, vagyis a sátánt, az ő összes szolgáit, hatalmát, hatalmi trükkjeit, csalásait, mind-mind uralma és ellenőrzése alatt tartja az Isten. Egy ura van ennek a világnak. És ez az Isten számunkra sokszor nem érthető, elrejtett okoknál fogva, engedi, hosszan tűri, hogy az istentelen hatalom sikeres legyen. Heródes Agrippának sokáig minden sikerült. Minden, amit elgondolt, amit erővel, istentelenül, pénzzel, korrupcióval eltervezett, azt meg is valósította. De Isten előbb vagy utóbb az istentelen hatalomnak megállt parancsol. Ez a király Heródes Agrippa Róma kegyeltjeként került Izrael trónjára. Idegen szívű királya volt a saját népének. Idegen érdekeket szolgált, idegen értékeket szolgált. Hogy ez mit jelent egy népnek, azt mi pontosan tudjuk, mert a történelmünk sajnos sok-sok példát adott arra, hogy milyen az, amikor csak a címe, a rangja szerint volt valaki magyar király a magyar trónon, de idegen szívvel, idegen érdekeket szolgált. Mi pontosan tudjuk, hogy mit jelenthetett Izrael számára Heródes Agrippa, Róma kegyeltje és kegyence, idegen szívű uralkodása. Azt is tudjuk erről a királyról, hogy a hatalomért mindenre képes volt. Mindenen és mindenkin átgázolt, csak hogy a hatalmát megtartsa. Megszerezze és megtartsa. Ez szomorú családi öröksége is volt, mert a nagyapja az a nagy Heródes, aki ott Betlehemben minden két évesnél fiatalabb gyermeket megöletett, féltve a hatalmát Jézustól. Mint egy családi örökségként, szomorú örökségként hozta magával Heródes Agrippa, hogy a hatalomért semmi sem drága. Mindenen és mindenkin átgázolok, ha kell. Meg is tette. Azt írja itt az igény, nagyon szépen fogalmaz, hogy ellenséges érzülettel volt. Ez azt jelenti, hogy kétszínű és gyűlölettel teli ember volt. Aki korrupt is volt, az esküt ellenségével is kész volt megfelelő mennyiségű pénz megnyerése esetén békét kötni. Jeruzsálemben a zsidók között azoknak a kegyét kereste és megölette Jézus egyik tanítványát, Jakabot. A pogányok között pogány módra viselkedett. Mindig az szerint váltott arcot, értékrendet, irányultságot, hogy a pillanatnyi érdeke megkövetelte. Eszem ágába sincs politikával foglalkozni itt, de azért nem lehetett nem észrevenni, hogy a világ, az istentelen hatalom és uralkodók nem sokat változtak 2000 év óta. Heródes Agrippa keresztény kortársai miközben hitték és vallották, hogy egy Úr van a világon, Heródes fölött is Úr a mi Istenünk, közben hosszú ideig el kellett tűrniük, hogy egy istentelen ember, egy gátlástalan, a hatalomért mindenre kész, korrupt ember üldözze, nyomorgassa őket, kegyetlenkedjen velük, sőt, életeket öljön meg. Amíg az Isten hosszan tűri az istentelen hatalmat, az az idő nagyon kemény hitpróba Isten gyermekei számára. De azt is látjuk az igéből, hogy ha Isten bármilyen ok miatt is hosszan tűr a mindenkori heródeseknek, ugyanakkor gondja van arra, hogy az övéit, a népét megvédje. Ha olvassátok, olvastátok az apostolok cselekedeteit, tudjátok, hogy miközben Heródes is, és sok más ellensége is az akkori keresztényeknek mindent megtett azért, hogy az életüket megnyomorítsa, lehetetlenné tegye. A keresztények száma nem fogyott, hanem naponta gyarapodott. Minél jobban préselte őket, nyomorította őket az ellenség, annál erősebbek lettek hitükben is, és az egymással való összetartásukban is. Van úgy, hogy Isten hosszan tűri az istentelen hatalmat, de közben gondja van a népére, és az övéinek a legnagyobb nyomorúságból is a legnagyobb jót tudja előhozni. Sok-sok példa igazolja az egyház történetéből azt, hogy a keresztény egyház legvirágzóbb időszakai azok voltak, amikor az istentelen hatalom leginkább megölni akarta, megfojtani akarta. Amikor könnyebb idők jöttek, amikor engedett a szorítás, akkor lanyhult a hit, az összetartás. Akkor könnyebben elkezdett a keresztény világ kacérkodni a világ kincseivel, akkor könnyen megalkuvó lett. Amikor Isten tűri az istentelenséget, közben azt javára fordíthatja az ő hívő népének. A keresztjének száma nem hogy fogyott volna, hanem gyarapodott, miközben üldözték őket. Nem megrettentek, nem elbizonytalanodtak a hitükben, hanem annál erősebbek lettek, annál elszántabbak lettek. Nem lehetett szétkergetni őket, hanem annál inkább összetartottak. Minél inkább nyomorgatták őket, annál inkább odafigyeltek arra, hogy senki szükséget közöttük ne lásson, senki a bajában, a nyomorúságában ne maradjon egyedül. Van úgy, hogy Isten hosszan tűri az istentelenséget, de előbb-utóbb megállt parancsol neki. Fontos ezt a szívünkbe zárni. Előbb-utóbb az Isten megállt parancsol. A felfúvalkodottságában lelkileg teljesen megvakult magát istenítő király, Heródes Agrippa, gyalázatos és iszonyatos véget ért. Mert Isten az Úr egy ideig eltűri, hosszan tűri az istentelenség sikerességét, tombolását, gazságait, de egyszer megállt parancsol. Heródes Agrippa tanulságos és intő példa. Pálcát ne törjünk felette, de tanuljuk meg a rettentő példájából, hogy akire az Isten többet bíz, akinek az Isten nagyobb lelki világosságot ad, aki őt Isten a maga törvényeiből, rendjéből, akaratából többet megmutat, attól az embertől többet is kér számon. Egyébként ez így igazságos. Ha valaki kevesebbet kap, attól kevesebbet kérhetnek számon. Miért volt akkor a bűn, hogy Heródes Agrippa megrabolta az Isten dicsőségét? Az ókori kelet szinte minden uralkodója istenként tiszteltette önmagát. Nem volt ez kivétel, nem volt egy egyedi eset, hogy Heródes Agrippa ott a tömeg előtt, a tömeg istenítő hódolata előtt elfogadta, hogy őt istenként tisztelik. Minden ókori uralkodó ezt tette. Miért büntette meg Isten ennyire komolyan, azonnal ezt a királyt? Azért, mert Heródes Agrippa, mint zsidó király, ismerte, tudta, hogy Isten törvényében benne van, hogyha bármelyik pogány uralkodó megrabolja is az Isten dicsőségét, és istenként tisztelteti magát, Isten népének királya ezt nem teheti meg. Heródesnek tudnia kellett, tudta is, hogy Izraelben ember Isten dicsőségét nem rabolhatja meg. És bár tudta a törvényt, az isteni rendet, tudatosan lábbal tiporta, több világosságot kapott az Istentől, többet is kért rajta számon az Isten. Ha több világosságot kapunk, nagyobb a felelősségünk. Ha többet értett meg velünk Isten az ő titkaiból, többel kell elszámolnunk. És ezek után véletlenül se hozza valaki ezt a döntést, hogy akkor többet nem olvasom a Bibliámat, és nem hallgatok igét, mert akkor hát így meg tudom védeni magam a komolyabb számonkéréstől. Nem ez az útja ennek. Hanem, hogyha valamit Isten megértett velünk, ha valami igazságot felragyogtat előttünk, akkor ezt engedelmesen próbáljuk megélni. Miért volt akkor a bűn, hogy Heródes Agrippa megrabolta az Isten dicsőségét? A Szentírás egyértelműen tanítja, hogy arra teremtettünk, hogy Isten szeretetére szeretettel válaszolva, sokféle jóságára hálával válaszolva, őt dicsőítsük. Ismerek valakit, akivel általában úgy hetente egyszer, úgy futólag legalább szoktunk találkozni, És egy idő után föltűnt, hogy az én áldás békesség köszönésemre úgy válaszol, hogy áldás békesség Istennek dicsőség. Nem nagyon, esetleg vidéken, tradicionális református közösségekben maradt még ez fenn, hogy az áldás békesség után azt is elmondjuk, hogy Istennek dicsőség. És olyan különös volt itt Budapesten valakitől minden alkalommal ezt hallani, hogy áldás békesség, Istennek pedig dicsőség. És azt is megéreztem először, aztán tudatosan megfigyeltem, hogy ennek az embernek a mondata, hogy Istennek dicsőség mögött, a lelke is ott van. Ez nem csak egy talán gyerekkorban megtanult, a hittanórán megtanult, de közben üressé lett szólam az ő ajkán. Valahogy a mondat mögött, hogy Istennek dicsőség, ott van az ő lelkének, életének a fedezete is. És aztán megfigyeltem, hogy ebből az emberből szinte mindig valami hallatlan belső nyugalom, harmónia, békesség árad. És bármilyen munka közben látom, azt örömmel végzi. Nem az a titka az ő belső lelki rendezettségének, harmóniájának, a mindig olyan derűsnek látszó szemének, arcának, hogy komolyan veszi a legegyszerűbb munkát is. Én Isten dicsőségére végzem el. Erre teremtettem. Ez a rendeltetésem. A virágnak az a rendeltetése, hogy elültessék, és akkor virágot hoz. Ha nem ültetem el, nincs a helyén, nincs a rendeltetésének megfelelő helyen, elszárad, tönkre megy. Ha a rendeltetésemnek megfelelő helyen vagyok, vagyis tudatában vagyok annak, hogy azért kaptam az életemet, minden talentumomat, szellemi, fizikai erőmet, a lehetőségeimet, hogy én Isten dicsőségét fölragyogtassam, akkor a helyemen vagyok, akkor harmóniában vagyok. Méltó az Isten arra, hogy neki adjuk a dicsőséget. Ne kerüljük ki ezt a talán furcsa, vagy akár még talán botránkoztatónak tűnő kérdést is. Méltó az Isten arra, hogy dicsőítsük őt. Lehet nem méltó valaki dicsőségre, aki ezt a csodálatos világ mindenséget teremtette. Minél több titkát megismerjük, annál inkább, ahogy énekeltük, térdre kellene hullani előtte. Lehet nem dicsőíteni azt az Istent, aki egyszer azt mondta, hogy legyél. És amióta világon vagy, sőt már azt megelőzően, a szeretete meg a hatalma, tenyerén hordoz. Sok bajod, nyomorúságot, kínlódásod van, tudom. De mennyi mindenért lehet hálásan dicsőíteni az Istent. Lehet nem dicsőíteni azt az Istent, aki vállalta értünk a Golgotai keresztet. Lehet nem dicsőíteni azt az Istent, aki meghalt az ellenségeiért. Lehet nem dicsőíteni azt a Krisztust, aki megbocsátotta minden bűnünket, aki elvette rólunk a kárhozat ítéletét, aki egyszer megértette, hogy Krisztus mindent odaáldozott értem, az nem tudja megtenni, hogy nem dicsőíti az Istent. A 12. fejezet, aminek most a végét olvastam, azzal kezdődik, hogy Jézus egyik tanítványát, Jakabot, ez a bizonyos Heródes király megöleti. Péterrel is ezt tervezte. És aztán még sok-sok keresztjén mártír követte Jakab sorsát. A keresztjén mártírok nem voltak beteges lelkű, halálra vágyó, ilyen önemésztő emberek. Nagyon egészséges, lelkialkatú emberek voltak ezek. De annyira megragadta őket, és betöltötte őket Krisztus szeretete, hogy oda jutott az életük, hogy az életemet is föl kell áldozni Krisztusért, megtették. Pál apostol majd pont az abcselben kicsit később azt írja egyszer, mondja egyszer, hogy az életem se drága nékem, csak hogy a Krisztusért vállalt szolgálatomat betöltsem. Itt tőlünk Európában az Isten nem kér ilyen nagy áldozatot, de tudjátok, hogy ma is van a világnak nem egy olyan országa, ahol keresztény emberek a hitükért az életüket is odaáldozzák. Kínában is vannak keresztény mártírok. Mi a titkuk? Hogy annyira megragadta őket Krisztus szeretete, és ők annyira tele vannak azzal, hogy szeretlek, Uram, hogy a legnagyobb áldozatot is vállalják. Nem csoda, hogy az európai kereszténységnek nincs missziói ereje. Mi nem az életünket, annál sokkal kisebb áldozatot se vállalunk. Elég, ha gúnyosan megmosolyognak bennünket, és elhallgat a bizonyságtétel. Nem bántanak. A munkainkről nem rúgnak ki azért, mert keresztények vagyunk. A vagyonunkat nem veszik el. Pál azt mondja, az életem se drága nékem. Először magamnak mondom, aztán neked. Mennyi áldozatra vagyunk készek, ami Urunkért, aki minden áldozatot vállalt értünk. Az ő hitvalló, örvendező, nyomorúságok között is erősödő, kibontakozó életüknek a titka, hogy Isten igéje pedig növekedett bennük, és terjedt általuk. Aki Isten igéjének az uralma alatt él, azt nem tudja megfélemlíteni az istentelen világ. Azt nem tudja szellemileg leigázni, gúzsba kötni az istentelen világ, akiben Isten igéje uralkodik. Azt nem tudja a saját szellemiségére átprogramozni a világ. A világ újra meg újra megpróbálja. Ha nem tud elrettenteni, akkor megpróbál belülről átprogramozni. Az önistenítő világ megpróbál rávenni bennünket is, hogy éljünk egy önző, önistenítő, önmagunk körül forgó életet. De a tanítványok, az első keresztények példája mutatja, ha valakiben az Isten igéje uralkodik, azt a világ nem tudja átprogramozni. Az nem sodródik pillanatnyi érdekei, vagy a világ erejének engedve, hanem Isten által vezetett, Isten által kijelölt feladatokat tölt be és végezel egyiket a másik után. Azzal fejeződik be ez a rövid szakasz, hogy Pál és Saul, Barnabás és Saul elvégezték Jeruzsálemben a feladatukat. Az volt a feladatuk, hogy a Jeruzsálemben és Júdeában éhínség miatt nyomorgó keresztény testvéreknek, a szíriai Antiochiában élő keresztjének, jómódú keresztjének gyűjtöttek, és Barnabás meg Saul elvitték az adományokat, hogy a Júdeában élő testvérek szükségén enyhítsenek. A hívő ember, akiben Isten igéje él és uralkodik, előre elkészített feladatokban jár. Nem kapkod, nem össze-vissza rohangál, küldetésben jár. Mennyei parancsot vesz, azt Isten erejével és segítségével betölti, és aztán megy a következő feladathoz. Éljünk Isten igéjének uralma alatt, hálából a kapott kegyelemért, viszont szeretve a minket megelőlegzetten szeretett Urunkat. Éljünk Isten által előre elkészített feladatokban, jó cselekedetekben járva az ő dicsőségére. Az istentelen világnak csak legfeljebb a módszerei változtak a mikorunkig. Lényegét tekintve semmit nem változott, és megjavulni sem fog. Ma sem könnyebb keresztényként élni, nem is lesz könnyebb soha. De van egy keresztény életprogram. Hálából a kapott kegyelemért, Isten igének uralma alatt, előre elkészített szolgálatokban, Isten dicsőségére élni. Aki ezt megpróbálja, azt tapasztalni fogja, hogy az élete kiteljesedik, és boldog lesz, mert a helyén van, és Isten áldása megnyugszik rajta. Isten igének uralma alatt, hálából, előre elkészített jó cselekedetekben járva, Isten dicsőségére élni. Ez a mi keresztény küldetésünk. Ennek a megvalósulásáról lehet vallomás is, meg kérés is. Az a záró énekünk, aminek egyik verse így szól: Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem, vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Így legyen. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te is küldetésben jártál, amikor erre a világra megérkeztél, emberré lettél. Jöttél, hogy Isten dicsőségét felragyogtasd. Jöttél, hogy könyörülj a saját bűne miatt rettentő mélységébe jutott emberem. Jöttél, hogy szabadítónk légy. Köszönjük, Urunk, hogy szerte jártál és irgalmas szívvel jót cselekedtél. Minden szabad, lelki mozdulatod, tetted mögött a könyörülő irgalom, az életet menteni és kibontakoztatni akaró szeretet volt. Köszönjük, Urunk, hogy szent példa vagy előttünk, és ugyanakkor lelked által, igéd által ez a te lelkiséged bennünk is úrrá lehet és megvalósulhat. Köszönjük, Urunk, sok-sok ajándékodat. Bocsáss meg, ha bármit is magunknak, szerencsének, eseményeknek, embereknek tulajdonítottunk. Szeretnénk megvallani, hogy tudjuk és hálásan köszönjük, hogy mindent tőled kaptunk, könyörülő szereteted jóságod jeleként. S hisszük azt, Urunk, hogy minden pillanatban gondunkat viseled, hogy a te szent hatalmas kezedből senki ki nem ragadhat minket. Semmi nem történhet velünk úgy, hogy te arról ne tudnál. Hatalmadban áll hosszan tűrni a gonoszt, és majd megfegyelmezni. És azt is tudjuk, Urunk, hogy saját házad népén kezded a gonosz megfegyelmezését, a megtisztítást. Urunk, szeretnénk megalázkodva, még nagyobb engedelmességre készen a te akaratodat naponként betölteni. Urunk, engedd meg, hogy gyarló, sok szempontból nyomorult, erőtlen életünkön mégis hadd ragyogjon át a te dicsőséged, hogy akik látnak bennünket, azok dicsőítsenek téged. Kérünk, áld meg családjaink, gyülekezetünk betegeit, nyomorultjait. Segíts észrevenni, hogy mikor kihez kell odalépnünk, segítő szeretettel, anyagi javakkal, együttérző szóval. Szenteld meg szívünk örömét, hogy az is egyre közelebb vigyen hozzád. Áld meg hazánkat, népünk vezetőit, hogy szívük szerint szeressék és felelősen vezessék a rájuk bízott népet. Áld meg határokon túlélő nemzettársainkat, őrizd az ő életüket. Add magyar népünknek a megújulás, a megtérés ajándékát, hogy legyen jövője itt, a világnak ezen a pontján. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi Atyánnak szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az iratterjesztésünk szolgálatát, a Reformátusok lapja mai számát, valamint a vasárnaponként elhangzott igehirdetések nyomtatott példányait. Itt a nagy teremben lévő iratterjesztésben ezek megvásárolhatók. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrend szerint tartjuk, szeretettel hívunk és várunk ezekre mindenkit. Hirdetem gyülekezeti táborainkat és konferenciáinkat. Június 24-én, vagyis ma délután indul a gyermek és hittanos táborunk, Kiskullacházán lesz ez a tábor. Július 23-ától 30-áig lesz a Nagyifinek a tábor a Dömsödöm, augusztus 6-ától pedig a Kisifi táborát tartjuk szintén Kiskunlacházán. A táborokkal kapcsolatosan felvilágosítást a lelkész hivatalban lehet kapni, illetve ott lehet még jelentkezni ezekre a táborokra. A táborok költségeire támogató adományt köszönettel fogadunk. Hordozzuk imádságban ezeket az előttünk álló konferenciákat, hogy Isten lelke adjon erőt, világosságot, védelmet az ott szolgálatot tevőknek, és áldja meg a gyermekeket, a fiatalokat, hogy Istent megismerjék, hitre jussanak, vagy a már hitre jutottak a hitükben, épüljenek, erősödjenek. Isten áldását kérjük folyamatosan ezekre a táborokra. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt, a 467. dicséretünknek énekeljük a 4. és 5. verseit. A 467. dicséretünk 4. 5. versét énekeljük, már szolgád lettem Jézusom.